seid uns heute Morgen alle ganz herzlich gegrüßt aus dem, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge er uns aus dem Reichtum seiner Gnade segnen, so wie die Sänger eben gesungen haben: Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei ihm dargebracht. Dafür sind wir hierher gekommen, um ihm den Lob und den Dank darzubringen für das, was er Gutes an uns getan hat. Und die Sänger haben auch schon gesungen, dass der Herr seinen Geist entsenden möge und seine Kraft des Heiligen Geistes Kraft. Ja, auch danach strecken wir uns aus, dass alle Verheißungen, die er uns gegeben hat, und besonders die Verheißung des Vaters, in unserer Mitte wahr wird. Lasst uns zunächst aufstehen und den Herrn um seinen Segen bitten. Ja, geliebter Herr und Heiland, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, auch in dieser Morgenstunde. Segne uns alle gemeinsam, Herr, wenn wir dein Wort hören. Lass uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern lass uns alles so in einem guten und feinen Herzen aufnehmen, Herr, dass du uns den Glauben so stärkst, dass wir auch tun nach dem, was du uns zu sagen hast. Worum es sich auch immer handelt, ob es im persönlichen Leben ist, ob es im Gemeindeleben ist, ob es im Umgang mit Kollegen, ob es im Umgang miteinander ist. Wir danken dir, dass du uns für alles bereitet hast, was wir benötigen, Herr. Aber insbesondere bereite du uns weiter zu auf dein baldiges Erscheinen. Wir danken dir für deine Treue und wir danken dir für deine Gnade. Amen. Amen. Lass uns zunächst ein Lied singen. Lied Nummer 14, lasst uns anstimmen aus den Heften hier. Regen des Segens soll fallen, rufet des ewigen Mund.
Regen des Segens, Regen des Segens, Regen des Segens.
Herr, für das, was wir hier gesungen haben. Und ich glaube, das ist das, was uns im Herzen zieht und wonach wir ein Verlangen tragen, hier in der dritten Strophe. Gib uns die Zeit der Erquickung. Das muss in uns lebendig sein, dass unser Verlangen dahin geht. Gib uns die Zeit der Erquickung. Löse dein Wort uns jetzt ein. Ja, weil er es gesagt hat, können wir uns darauf stellen und die Zeit der Erquickung erwarten. Wir werden gleich noch weiter den Herrn loben und preisen. Zunächst möchte ich nicht vergessen, alle Grüße abzugeben, die uns erreicht haben. Es sind derer eine ganze Menge geworden. Gemeinden aus Rumänien, aus Salau, aus Cluj-Napoca, aus Timișoara lassen uns grüßen. Die Geschwister aus Edmonton in Kanada, unser Bruder Wendell, der aus Edmonton kommt, ist auch heute in unserer Mitte. Sei uns ganz herzlich willkommen. Ich habe dich gestern unterschlagen. Dann von den Brüdern aus Lyon, vom Bruder Hervé und Bruder Manasse. Dann unser Bruder Müller von der Ostsee. Unsere Brüder aus Paris, Didier und Gilbert, lassen uns grüßen. Aus Bruder Vincent aus Liège, aus Lüttich. Und aus Portugal, Bruder Oleg und Bruder José. Und wir haben auch heute einige Brüder noch in unserer Mitte, die uns besucht haben und mit uns Gemeinschaft haben wollen, im Wort Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wir hatten gestern ja die Gelegenheit, das Mahl des Herrn miteinander zu nehmen. Ich habe mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, eine solche Atmosphäre hat wirklich den Glauben gestärkt und uns, ich denke, uns alle auferbaut. Ich habe mich gefreut, dass wir das Gedächtnismahl miteinander halten konnten und uns auch austauschen und grüßen. Wir haben unsere Brüder hier aus der Schweiz, die uns dieses Wochenende besucht haben. Ja, möge der Herr euch reichlich vergelten für das, was ihr aufgenommen habt. Auch allen anderen, die die Reise auf sich nehmen, hier hinkommen, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir haben unseren Bruder aus Johannesburg, Bruder Justin hier, und aus Kinshasa haben wir auch Bruder Justin und unseren Bruder Joseph aus Kinshasa. Und Bruder Michael ist hier noch, der in London lebt, aber sich sehr stark um den Bereich in Pakistan kümmert. Ja, und wen haben wir noch? Wen haben wir übersehen? Ich hoffe, niemand. Der Herr übersieht keinen und er sieht unser Herz und wir freuen uns, dass wir alle gemeinschaftlich Anteil an dem haben dürfen, was Gott jetzt tut. Vielleicht singen wir noch ein paar Chorusse und dann kommt Bruder Borg, um mit uns das Einleitungswort zu lesen. Lasst uns in Chorus Nummer 11 anstimmen. Ist er nicht wunderbar? Ist er nicht wunderbar?
Ist er nicht wunderbar?
Niagi auch in unserer Mitte willkommen zu heißen. Der hat nämlich einen Großteil der Grüße mitgebracht, die ich eben vorgelesen habe. Und so Gott will, werden wir auch im Anschluss an die Verkündigung einige Brüder noch rufen, um ihre Grüße auch abzugeben und vielleicht mit uns dem Herrn zu danken. Lasst uns Chorus Nummer 12 noch anstimmen. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher.
Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Jeder Tag mit Jesus
Jesus ist hier, so haben wir gesungen. Und das glauben wir auch. Wir singen es nicht nur, sondern wir glauben, dass der Herr auch heute Morgen in unserer Mitte ist, um uns aufs Neue zu segnen. Wir sind dankbar für gestern Abend, für das Wort, das wir gehört haben, für das Mahl des Herrn, das wir gemeinsam und mit dem Herrn halten durften, für die Fußwaschung. Ich glaube, der Herr hat uns sehr gesegnet, gestern Abend. Und auch heute Morgen vertrauen wir darauf, dass der Herr uns segnen wird, dass er seine Gegenwart offenbaren wird und dass er uns alle aufs Neue helfen und segnen kann. Wir haben gesungen, öffne den Strömen die Tür. Mögen wir es nicht nur singen, möge es doch in der Tat und Wahrheit heute Morgen geschehen. Ehe wir noch einmal gemeinsam beten, lese ich ein Psalmwort, und zwar Psalm 103, einige Verse. Psalm 103, ein Psalm von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Lob und Dank. Vergiss nicht, was der Herr Gutes an dir und an mir getan hat. Wir sind Menschen. So singen wir in einem Liede, vergesslich und schwach. Aber der Herr möge uns diese Gnade schenken, nie zu vergessen, was er für uns am Kreuz auf Golgatha durch Jesus Christus getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben erlöst vom Verderben, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Lob und Dank sei dem Namen des Herrn, der dein Alter mit guten Gaben sättigt, das dem Adler gleich sich erneut deine Jugend. Lob und Dank. Für uns Eltern, Geschwister, ist das doch ein wunderbares Wort. Der dein Alter mit guten Gaben sättigt, möge es doch geschehen, möge es offenbar werden in meinem und in unser aller Leben, dass dem Adler gleich sich erneut deine Jugend. Gerechtigkeit übt der Herr, schafft allen Unterdrückten ihr Recht. Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israel seine Großtaten. Hat der Herr nicht auch uns seine Wege wissen lassen, die Geheimnisse der Schrift uns geoffenbart? Sind wir nicht dafür dankbar? Barmherzig und gnädig ist der Herr, voller Langmut und reich an Güte. Er wird nicht ewig hadern und den Zorn nicht immer da festhalten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Missentaten. Lob und Dank. Dafür bin ich Gott dankbar. Nein, so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Halleluja. Sofern der Sonnenaufgang ist vom Niedergang, lässt er unsere Verschuldungen fern von uns sein. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich derer, die ihn fürchten. Lob und Dank sei dem Namen des Herrn, vielleicht bis hierhin. Lasst uns jetzt aufstehen und gemeinsam dem Herrn danken und um seinen Segen für diesen Gottesdienst bitten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Vorrecht, heute Morgen hier sein zu können, in deine Gegenwart zu kommen, um dir zu danken für all das Gute, was du bis heute an uns allen getan hast. Für alle Wege, die du uns geführt hast. Und wir danken dir, dass du selbst in unserer Mitte bist. Wir haben uns gegenseitig begrüßt. Herr, wir grüßen dich in unserer Mitte als der lebendige Gott, der sich durch Jesus Christus geoffenbart hat. Herr, nimm diese Versammlung in deine Hände. Wirke und leite durch deinen Heiligen Geist. Komm du mit uns allen zu deinem Recht. Du kennst und weißt alle Nöte unter deinem Volk, auch unter uns heute Morgen, auch in unserer Mitte. Hilf uns, sei uns gnädig, heile die Kranken in unserer Mitte, die Schwachen. Bitte, Herr, gewähre es doch heute Morgen, wo wir versammelt sind in deinem Namen, wo wir aufblicken zu dir. Lass den vollen Sieg von Golgatha offenbar werden in unserer Mitte. Zur Verherrlichung deines Namens. Wir danken dir für alles. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr seid so.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. augusztus 21-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Bevezetésül Rusz testvér. Dicsőség is hála legyen az Úrnak, hogy tudjuk, ami Úrunk még ma is hív. De a kérdés az, hogy ki fog hozzájönni. Ki akar közeledni hozzá? Ki akar megmentve lenni? Ki az, aki el akarja fogadni a megváltást? Senki sem akarja. Ő hív, ő kopogtat, de az emberek nem akarnak tudni róla semmit. Vagy talán csak értelem szerint, de a szívek üresek, bezárkózottak. Viszont minden bizonnyal hallottunk nemrég szeretett Branham testvérünk prédikációjában, amikor azt mondta, ami Urunk teljes birtokában akar venni az életünket, a szívünket. Nem csak egy kicsit akar bebocsájtást kapni, hanem teljesen birtokba akarja venni a szívünket. És ezért hálásak vagyunk, hogy ma is hív bennünket, és hogy ma este is hozzá siethetünk, kérve az ő áldását, erejét és támogatását. Mielőtt közösen imádkoznánk, hadd olvassunk fel néhány igeverset a Jakab első fejezetéből, talán a 19. verstől. Jakab 1, a 19. verstől. Vegyétek tudomásul, szeretett testvéreim, hogy mindenki gyors legyen a hallásra, és késedelmes a beszédre, és késedelmes a haragra. Mert az ember haragja semmit sem tesz, ami helyes lenne Isten előtt, vagy helyén való lenne Isten előtt. Ezért takarítsatok ki magatokból minden tisztátalanságot és a rossz lelkűség utolsó maradványát is, és fogadjátok be szelídséggel a belétek ültetett ígét, amely képes megmenteni a ti lelketeket. De legyetek az ígének cselekvői, és ne csak hallgatói, különben megcsaljátok önmagatokat. És ki akarja becsapni önmagát, hiszen senki sem. Itt az van írva, és ez nagyon fontos kijelentés. De legyetek az ígének cselekvői, és ne csak hallgatói. Különben megcsaltátok, vagy becsaptátok önmagatokat. Mert aki csak hallgatója az ígének, de nem cselekvője, az olyan emberhez hasonló, aki a saját arcát nézegeti a tükörben. Mert miután megnézte magát, és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen is volt. Aki ellenben belenézett a szabadság tökéletes törvényébe, és kitart mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgató, hanem valóságos cselekvője annak, az üdvös állapotban lesz abban, amit tesz. Talán csak egészen eddig, Isten nekem drága és szent ígéjéből. Azt hiszem, ez annyira világos, hogy mindenki megértheti, mire is van itt utalás téve. Isten segítsen meg minket, adjon kegyelmet és erőt, hogy mindnyájunkat, hogy ne csak azért jöjjünk ide, hogy meghallgassuk a mondottakat, hanem ahogy itt meg van írva, ahogy olvastuk is, hogy az ígének cselekvővé váljunk. Testvérek és testvérnők, a mi szemszögünkből nézve nehéz azzá válni, de Isten képes arra, hogy odáig eljuttasson bennünket, és ő benne bízzunk ma este is. Ő meg fog áldani minket az ő kegyelmének gazdagságából, és szólni fog hozzánk. Hadd álljunk fel most, és esedezzünk az ő áldásáért. Hűséges Istenem, újra összegyűltünk itt a te dicsőséges és csodálatos Jézus nevedben. Köszönjük neked minden drága szavaidat. Bárhol is felnyitjuk a Szentírást, az élet szavait találjuk és olvassuk. És Uram, ajándékozz meg azzal a kegyelemmel, hogy ne legyünk hiába való hallgatók, hanem az ígének cselekvőivé lennénk. Hűséges Istenünk, hadd járjunk hitben, és hadd tegyük meg azokat a cselekedeteket, amelyeket a te ígéd követel. Uram, ajándékozz meg engem ezzel, ajándékozz meg mindannyiunkat ezzel, Uram. Szükségünk van rád, szükségünk van arra, hogy ne csak beszéljünk a te ígédről, ne csak halljuk a te ígédet, hanem el tudjunk menni, és gyümölcsöt is teremni. Ajándékozz meg kegyelemmel a te népeddet, ajándékozz meg kegyelemmel engem és mindannyiunkat, Uram, együtt, itt összegyűlten. Egyedül a te ígéd adja meg nekünk az igazi vigaszt, ad nekünk igazi életet. Uram, vedd el tőlünk mindazt, ami még útadban állhat. A te ígéd azt mondja, ezért vessetek el minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradékát is. Uram, ajándékozz meg, hogy mindezektől megszabaduljunk, és hadd járjunk szelídségben, alázatban, és hallgassunk, tartsuk figyelemmel a te szabadat. Ajándékozz nekünk kegyelmet, Uram. Légy kegyelmes mindnyájunkhoz ebben az órában is. A te nevednek a tisztelet. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Frank testvér. Azt kívánnám, bár csak folytathatnánk az éneklést, hogy örülhessünk az Úrban. A prédikálás egyre nehezebb, és az énekléssel mégis megbirkóznánk, még Isten segítségével. Igen, úgy van, hogy még jobban fel kell vállalnunk az egyéni aggódásokat. Szívügyünkké kell tennünk azokat, mintha mi lennénk, azok, akik a kórházban várják a segítséget és a szabadulást is. De hiszen tudjátok, hogy van ezzel. Amíg az ember egészséges, addig nem tudja, hogy mivel is rendelkezik. És amikor a dolgok már nem állnak olyan jól, akkor tudatosul az emberben. Voltaképpen hálás akarsz lenni, és akkor elkezdődik a panaszkodás ideje. Ezek azok a nehézségek, amiket az életben megállapítunk, de hála Istennek, hogy még nem túl későn. Én tudom, hogy Isten gyermekeinek a többsége a Szentírásban keresik és találják is a válaszukat. Bizonyára több százezer esetben is bebizonyosodott már, hogy az emberek vészhelyzetben Istentől kérik a választ, és ő meg is adja. De vannak olyan esetek is, amikor az ember elolvas itt-ott egy-egy ige szakaszt, és mégsem talál választ arra, ami éppen foglalkoztatja abban a pillanatban. Valószínűleg Branham testvér volt az, aki ezt az utasítást adta és mondta, ha van valami, és még nem kaptatok választ rá, menjetek és tárjátok az Úr elé. De hol vannak ma ezek az emberek? És ezt egészen nyíltan be akarjuk vallani. Hol vannak ma ezek az emberek? Mármint mi most? Hol vagyunk mi? Akkor, amikor Isten színe elé kellene járulnunk, amikor már kénytelenek vagyunk menni, nem csak akarunk menni, hanem kénytelenek vagyunk menni, oda járulni, hogy megkapjuk a választ. De Istennél minden lehetséges. És ezért szeretnénk hinni, hogy itt sem helyén való a kétségbeesés, hanem a hit bizonyítani fogja magát, és Isten válasza meg fog érkezni. Már most ma egy Biblia tanulmányozásunk van, és ez mindig a legnehezebb. Tulajdonképpen imaórának kellene, hogy legyen. Látom, hogy Inge testvérnő is ismét itt van. Igen, hamarosan teljes létszámban leszünk, viszont ez csak akkor lesz, ha a terem megtelt. És mi gondtalanul hálát adhatunk az Úrnak. Ez az, amire mindannyian várunk, hogy tehermentesek legyünk. De meg kell tanulnunk azt is, hogy minden helyzetben hálát adjunk Istennek, mert így van megírva. Voltak gondolataim, amiket el akartam mondani, igen, a köszöntőket, azokat továbbítottam, és utána szerettem volna röviden átvenni velünk néhány bibliai részletet. A Jakab leveléből már hallottunk, és már is feltevődött a kérdés, hogy mennyire tudott bennünk munkálkodni az Úr ígéje és Isten szelleme is. Van két-három dolog, amit nem tudok elhinni, és ez senkit sem kellene, hogy meglepjen, de ezek egyszerűen léteznek, és remélem, hogy a véleményemmel egyet tudtok érteni, még akkor is arról van szó, hogy valamit nem elhinni. Többnyire azzal vagy, ahhoz akarjuk tartani magunkat, amit el lehet hinni, de néha fordítva is lehet. Hogy ne halogassam, mondom is, hogy nem tudom elhinni, hogy egy forrásból jöhet édes és keserű. Ugye, ezt ti sem tudjátok elhinni. Nem. És éppen azért nem tudom elhinni, mert a Biblia így mondja. Vannak dolgok, amiket azért hiszek, mert a Biblia úgy mondja. És vannak dolgok, amiket nem hiszek, mert a Biblia azt mondja. És a Biblia azt mondja, hogy egy forrásból nem jöhet édes és keserű víz egyszerre. A forrást fel lehet ugyan szavarni egy kicsit, talán még fel is lehet rendesen kavarni, hogy úgy rendes, zavaros legyen, talán. De ettől még nem lehet 180 fokban megváltoztatni. Megváltoztatni azt nem lehet. Az, ami benne van, annak ki kell jönnie minden körülmények között. A második ugyanezen a gondolatmenetben van, hogy nem tudom elhinni, hogy Isten gyermekeinek ördögi természetük van. Nem tudom. Nem tudom elhinni. Azt el tudom hinni, hogy Isten gyermekei megpróbáltatásokon mennek keresztül, el tudom hinni, hogy arcukra is esnek, azt is el tudom hinni, hogy újra felállnak. Sok mindent el tudok hinni. De azt nem tudom elhinni, hogy Isten gyermekei az ördög természetével rendelkeznének. Ezt nem tudom elhinni. És talán folytathatnánk ezt a felsorolást az önvizsgálat céljából. És nem másokra akarjuk alkalmazni a mércét, hanem sokkal inkább önmagunkra. És megkérdezzük önmagunktól, hogy Isten mennyire tudta elérni mi bennünk az ő fennhatóságát. Hogy valóban feltárulhatott-e az isteni új élet a Szentírás szava szerint, a 2 Korintus 5, talán 18-19, vagy 20. vers alapján, ha valaki a Krisztusban van, az egy új teremtmény, a régi az elmúlt. De most még vannak a Szentírásnak olyan szavai, amelyeket úgy szintén meg kell szívlelnünk. Például az Efézus 4-et. Vessétek le az óembert. Vannak olyan dolgok is, amelyek a belső megújulás ellenére is hozzátapadhatnak az emberhez. Ezek lehetnek szokások, lehetnek mindenféle dolgok, és akkor ezeket fel kell ismerni, és le kell vetni. Ez a vers hangsúlyozva lett a Jakab 1.21-ben, hogy ezért vessetek le minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is. És fogadjátok szelídséggel a belétek ültetett ígét, amely képes megmenteni a ti lelketeket. És mögötte ez áll. Csak hogy az ígének cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, különben becsapjátok önmagatokat. Nos, hol kezdődik el, és hol végződik? Hol kezdődik el az önámítás, és hol ér véget? Azzal tisztában vagyunk, hogy másoknak mit, hogyan kellene tenniük. De itt mindannyian személyesek vagyunk megszólítva, mégpedig azért, mert Isten segíteni akar rajtunk. Nem akar minket abban az állapotban visszahagyni, amelyben vagyunk, hanem segíteni akar. És aztán a 26. versben minden össze lett foglalva. Itt az van írva, ha valaki azt hiszi, hogy Istennek szolgál, és nem tartja kordában a nyelvét, hanem megtéveszti a szívét, annak imádata semmis. Ez is lehetséges, hogy a saját szívünket becsapjuk, önállítással. Már nem érezzük, már nem veszük észre, hogy a dolgok nem úgy állnak, ahogy kellene legyenek. És itt is, ahogy néha olvastuk, a nyelv az, amit kordában kell tartani. Bár csak megtanulhatnánk, hogy csak akkor beszéljünk, ha azzal, amit mondunk, áldássá lehetünk mások számára. Ha már ezzel el tudnánk kezdeni, hogy nem terhelnénk meg másokat, akár gyanakvással, pletykával, vagy bármi mással, hanem hogy azzal kezdjük, azzal tudnánk kezdeni, hogy szolgáljunk és segítsük egymást. Milyen gyakran meg vannak terhelve az emberek olyan dolgokkal, amiket nem tudnak elviselni, amivel nem tudnak megbirkózni, amire nincs megoldásuk. Pedig mégis meg van írva, hogy minden gondotokat ő rávessétek. Mindannyian, kivétel nélkül, biztosan tudnánk beszélni arról, hogy mi foglalkoztat engem, vagy téged, vagy bennünket, mindannyiunkat, de nem ezért vagyunk itt, hanem hogy Isten gyermekeinként az a feladatunk, hogy az Úr rendelkezésére állítsuk magunkat. És a beszéddel, beszélgetéssel százszor is meg lehet próbálni hánykolódni a dolgokkal, ha csak Isten nem oldja meg őket, és nem ad választ rá. Különben csak beszélünk, és vitatunk, és beszélünk, annélkül, hogy bármi haszna lenne. Egyébként valószínűleg a hegyi beszédben van, éppen a mai Istentől érkező szolgálat előtt kellett gondolkodnom rajta. Még ha valamit mondanak is rólunk, vagy valakiről, most már teljesen mindegy, és ha nem igaz, akkor örüljünk neki, sőt, még újonganunk is kellene. A Máté Evangélium 5. fejezetének 11. és 12. verse. Üdvösségre vezető állapotban vagytok ti, amikor az emberek gyaláznak és üldöznek titeket, én értem, és hazugságokkal mindenféle gonoszságot mondanak ellenetek. Örüljetek, és ujongjatok e felett, mert nagy a ti jutalmatok a mennyekben. Az előttetek lévő prófétákat ugyanígy üldözték. Amiről valójában szó van, az alapvetően a következő. Ugyanúgy, ahogy az Úr, és mindazok, akik az ő szavának hordozói voltak, az ellenség célpontjai voltak, úgy van ez ma velünk is. És az ördög nagy tisztelettel fogadtatja a pápát 80 000 muszlim között társaságában a kaszablankai futballstadionban, és mit mondjak, békén fogja hagyni őt. A hírekben csak annyit fogtok hallani azután, hogy 80 000 muszlim jelen volt ott, és ismeritek a muszlimok és a keresztények közötti szakadékot. De az az ember, aki már az egész világot úgy beszappanozta, mégis elmegy oda is. És az emberek állandóan megszakítják őt lelkesedéssel. És még csak nem is tartozik közzéjük. De ő az, akinek ezt a szerepet el kell játszania. És a dolgok nagyon jól folynak. Hallottam két embert, valószínűleg Hamburgban a repülőtéren. Ez azonban csak vicc. Amint az egyik azt mondja a másiknak angolul, tudod, hogy a pápa miért csókolja meg mindig a földet, amikor megérkezik valahova az országba? Erre a másik azt mondja, nem, honnan tudnám? Igen, mondja a másik, aki az Alitaliával repült, az úgy is megköszöni Istennek, ha épségben megérkezik valahova. De ez csak úgy mellékesen, csak úgy mellékesen. Engem ma sokkal több érdekel. Egyáltalán nem ezek a külső dolgok. Hadd vegye el az ördög azokat, akik valahogy neki lettek számva, vagy az övé. De hadd érvényesítse Isten is az ő népével szemben való igényét. Hiszen ez a lényeges. Nem a negatívumok hangsúlyozásáról vagy kiemeléséről van szó, hanem arról, hogy összehasonlítást vonjuk és mondjuk, Uram, hol vagyunk, hol állunk mi? Mi a te terved, mi velünk? Milyen messzire tudtál már eljutni velünk? És mi áll még előttünk? Először is feltétlenül meg kell tanulnunk a hívő lét szellemi játékszabályait. Másképp ez nem fog működni, egyáltalán nem fog működni. És szeretnék egy szókifejezést, a gyülekezet szókifejezést alkalmazni. Mindig, amikor felmerül valami, a gyülekezet szókifejezést globálisan használva van, még akkor is, ha csak egy ember van érintve valamilyen módon. És úgy vélem, hogy ez mégsem helyes. Ha van valami, ami nem következetes, akkor nem kellene általánosságban azt mondani, igen, ez mégsem helyes a gyülekezetben, és az egész gyülekezet olyan. Nem, nem az egész gyülekezet, de valahol lehet, hogy nem helyén való valami. De nem lenne szabad mindig a gyülekezetre vonatkozó általános érvényű kijelentéseket tenni. Mert úgy van, hogy a gyülekezet kifogástalan, hogy vannak egyéni dolgok, akár a te életedben, akár az enyémben, amikkel foglalkoznunk kell, és ha teljesen őszinték és nyitottak vagyunk, meg kell birkóznunk velük, hiszen sok döntést hoztunk már létre az életünk során, meggyőződve arról, hogy azokat Isten előtt hoztuk, ahogy hoztuk. Később mégis kiderült, hogy ez valószínűleg mégsem így volt. És még egy lépéssel tovább is mehetnék. Amikor az emberek még ajándékokat is működtettek, 100%-uk meg voltak győződve arról, hogy az Úr szólt általuk, és Isten akarata nyilvánvalóvá lett téve, legalábbis úgy tűnt. És ez sem felelt meg mindig a valóságnak, hiszen egyedül Isten a tévedhetetlen, megtévesztethetlen, aki soha nem tévedett és nem is tévedhet, akinek soha nem kell visszavonnia egy döntést, vagy még akár azt mondania, ezt most talán mégis másképp kellene véghez vinnem. De mi emberekként mégis be kell látnunk, hogy nem tudunk minden döntést helyesen meghozni. És ha ez így van, akkor nem kellene rajta fennakadnunk, vagy feltartóztatnunk sem magunkat, sem másokat, hanem Istennel együtt mégis tovább kell haladnunk az útunkon. Másképp nem fog működni, hiszen nem az a rendeltetésük, hogy feltartóztassuk egymást, annál inkább az a rendeltetésünk, hogy bátorítsuk egymást, hogy vigasztaljuk egymást, hogy támogassuk egymást, hogy az Úrral együtt előre haladjunk. De az is a rendeltetésünk, hogy Isten szava igazságot szolgáltasson. És ennek is el kell, és el is fog jönni, de nem a mi akaratunk szerint. És Isten döntése mindig más kimenetelű lehet, mint ahogy mi összeállítjuk azokat. Hadd legyünk őszinték. Két embernek különböző lehet a véleménye, de mindegyikük meg van győződve arról, hogy vagy neki, vagy az egyiknek, vagy a másiknak, mindegy, hogy ki, ről van szó, igaza van. És az egyik így imádkozik: Uram, köszönöm, hogy ezt így kinyilatkoztattad nekem, magasztalva legyen a te neved. Jön a másik, és ugyanezt mondja: Uram, én is köszönöm neked, hogy ezt olyan világosan feltártad előttem, olyan tisztán ragyog, mint a nap előttem. Mindkettő tisztában van a dologgal, kiki a maga módján, de nincs semmi közös köztük. Nos, akkor mi legyen? Mi legyen a közös nevező? És ez nem egyedi eset, újra és újra előfordul. És ezért kell neki látnunk annak, hogy az Úr szavát alkalmazzuk minden döntéseinkben, hogy érvényesítsük azt. Nem az érzéseinken múlik, hogy mennyire meg vagyunk elégedve a szívünkkel, szívünkben vele, mert ki lenne megelégedve, ha azt hiszi, hogy neki van igaza. És megelégedett csak akkor lehet valaki, ha igazságtalanság éri. De itt nem arról van szó, hogy valakinek igaza van, vagy sem, hanem azt hiszem, hogy belsőleg teljes őszinteséggel arra kellene törekednünk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, hogy Isten szava érvényesüljön. És akkor még mindig előfordulhat, hogy valaki vesz egy részt a Bibliából magának, amit arra használ, hogy alátámassza maga véleményét, csak hogy a másik sem aludt el addig, és azonnal utalással van egy másik bibliai szakaszra, és ugyanúgy hozzásegíti magát a jogához. Most már megint mindkettőnek igaza van, mindkettőnek még egy bibliai ége szakasszal is, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy az akkor érvényes. Hanem ez esetben egy ügyet addig kell mérlegelni és vizsgálni további bibliai szakaszokkal, amíg Isten színe előtt világossá nem válik, hogy mi az, ami most érvényes ő előtte. Volt egy, volt több olyan bibliai szakasz, amit tulajdonképpen fel akartam olvasni, de amikor az ember ide előre jön, és nem egészen úgy felkészült, de itt van néhány nagyon-nagyon fontos utalás az 1. Péter 4. fejezetében. A 7. versben az van intézve hozzánk, hogy mindeneknek a vége közel van. Legyetek tehát megfontoltak és kiegyensúlyozottak az imára. De mindenek előtt ápoljatok egy bensőséges szeretetet egymás iránt, mert a szeretet elfedezi a bűnök sokaságát. Az isteni szeretet, és ezt már többször is hangsúlyoztuk, már befette a bűnöket, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De most még tovább folytatódik. Legyetek vendégszeretők egymás iránt zsörtölődés nélkül. Szolgáljátok egymást mindenki azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet kapott, mint Isten sokféle kegyelmi ajándékának jó ügyintézői. Most jön a vers. Ha valaki beszél, legyenek a szavai olyanok, mint Isten kijelentései. Éppen az előbb beszéltünk arról, hogy a nyelvünket és a szánkat az Úrnak a rendelkezésére állítsuk, sőt, oda szenteljük neki. És itt olyan messzire kiterjedt, hogy a szavaink, vagyis amikor valaki beszél, a szavai olyanok legyenek, mint az Isten kijelentései. De hiszen tudjátok, hogy mik az Isten kijelentései, az így szól az Úr. Ez az Isten kijelentése. Szavak, amelyek az ő szájából származnak. Tehát azt kell mondanunk, amit Isten is mondott, és csak akkor szólt igazán Isten. Máskülönben elmentünk figyelembevétel nélkül amellett, és így elmentünk a lényeg mellett. Ha valakinek bármilyen szolgálatot kell végeznie, tegye meg azt abban az erőben, amelyet Isten ad számára, hogy Isten minden esetben megdicsőljön Jézus Krisztus által. És ez az, amit mindannyian akarunk. De most hadd menjünk az 5. fejezet 8. versétől. Legyetek kiegyensúlyozottak, legyetek résen, éberek, hiszen ellenfeletek az ördög úgy jár, mint egy ordító oroszlán, ragadozó. De hiszen mindannyian ismeritek ezeket az ige verseket. Most a 12. verstől. Ezeket írtam nektek rövidesen Szilvánusz, a hűséges testvér által, amint én meg vagyok győződve róla, hogy emlékeztesselek benneteket, és tanúságot tegyek nektek arról, hogy ez az Istennek igaz kegyelme, amelyben meg kell állnotok. Azelőtt mégis előlettek terjesztve némely dolgok, majd össze van foglalva azután, és el van mondva az emlékeztetéssel és a buzdítással, és tanúságot tegyek nektek arról, hogy ez az Istennek igaz kegyelme, amelyben meg kell állnotok. A szava hihető kegyelem. Péternek is volt egy pásztori szíve. Amint előzőleg mondtam is, olvassátok el magatoknak, elmondott itt jó néhány dolgot a 7. versben például. Minden gondjaitokat ő rávessétek, mert ő gondoskodik rólatok. És azután, ami úgy ehhez kapcsolódik, a 11. versben azzal fejezi, az övé a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Ma arról van szó, hogy Isten meg akarja mutatni nekünk, mit jelent a kegyelem állapotában lenni. Isten kegyelmével rendelkezni minden élethelyzetben, minden döntésben, bármi legyen is az, és Isten megnyilvánult kegyelméről is, amely a gyülekezetben nyilvánul meg, a gyülekezetben. Egy ember, aki kegyelmet kapott, tovább fogja adni ezt a kegyelmet, mert nem tehet másként. Itt a 2. Korintus 7-ben azt írja Pál apostol, itt is van néhány dolog a 2. verstől. Hadd találjunk bebocsájtást, hiszen senkit sem kezeltünk igazságtalanul, senkit sem pusztítottunk el, senkit sem használtunk ki, nem csaptunk be. Nos, nem azért mondom ezt, hogy kárhoztassalak benneteket, hiszen azt már elmagyaráztam, vagy kifejtettem előzőleg is, hogy a szívünkben hordozunk benneteket. Itt részletezi Pál apostol a gondolatmenetet. Hadd találjunk bebocsátást a szívetekben. Senkit sem kezeltünk igazságtalanul, senkit sem pusztítottunk el, senkit sem használtunk ki, nem csaptunk be. Talán én is elmondhatom ugyanezt, tudom, hogy lassú kell legyek az önértékeléssel, de remélem Istenre való tekintettel, hogy én is elmondhatom ugyanezt. Amit Isten akar, az a szívünkhöz való hozzáférés. Ő azt szeretné, hogy az ő ígéje behatolhatna belénk. Aztán a 9. versben a levertségről, a szorongásáról beszél. Most tehát mégis örülök, bár nem annak, hogy egy levert állapotra jutottatok, vagy abba kerültetek, hanem annak, hogy a levertség, a szorongás által bűnbánatra lettetek vezetve, mert a ti levertségetek, a ti szorongásotok olyan volt, amilyennek Isten akarja, hogy legyen, hogy a mi részünkről semmiben se szenvedjetek kárt. Mert a szorongás, vagy az a levertség, amelyet Isten akar, megtérést munkál az üdvösségre, amelyet senkinek sem kell megbánnia. A világ szerinti szorongás ellenben halált okoz. Mindenben mindig ez a két dolog áll fenn. Legyen az akár egy sóhaj. A Róma 8 azok normális sóhajtozásáról beszél, akik a szellemet megkapták, mint a zsenge gyümölcs ajándékát, és sóhajtoznak önmagukban, belsőleg a természet, az egész teremtéssel együtt vágyakozva Isten gyermekeinek kinyilatkoztatására. Majd azt írja Jakab, ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvérek, mert közel van az Úr. Tehát mindig attól függ, hogy egy ügy hogyan is van és miben is áll. Itt a levertségről, a reményvesztettségről hallottunk. Létezik egy olyan szorongás, amely Istentől jön, amely az üdvösségünkre és áldásunkra szolgál. Ez akkor egy isteni, egy szellemi szorongás, vagy levertség. Ellenben, ha világi eredetű, akkor itt azt olvassuk, hogy halált okoz. És ott tud halált okozni, ahol előzőleg élet volt. Ha előzőleg nem volt élet, akkor nem hozhat halált sem. Kellene kétszer meghalnia, csak kevesen vannak. De a lényeg itt a megkülönböztetés. Amennyiben az ellenség keze benne van a dologban, és rájövünk, hogy mégiscsak világi dolgokról van szó, és hagyjuk, hogy a dolgok magukkal sodorjanak, és ezek a szellemi halálba ránthatnak bennünket. És éppen ezért van szükséges a megkülönböztetés, hogy miben áll a dolog, hogy hogyan befolyásol bennünket, hogy felismerjük, hogy üdvösség és áldás származik egyáltalán belőle. Vajon egy belső bűnbánat, ahogy itt írva van, megnyilvánul az üdvösségre való tekintettel, amit nem kell megbánni, vagy ahogy a továbbiakban írva van, a világ szerinti szorongás viszont a halált eredményezi. Mert lássátok mégiscsak meg, hogy éppen ez a ti Istennek tetsző szorongásotok milyen hajlandóságot váltott ki bennetek. Ha valami Istentől van, akkor Isten belső jóváhagyását élvezhetjük rá, vagy hozzá, és az Úr az ő áldását fogja ráadhatni. Ellenben, ha az ellenség keze van benne, akkor az világi természetű, és mi belesodródunk valamibe, és elveszítjük a szellemi életünket a földi és emberi dolgok érdekében. És ez az, ami nem szabad megtörténjen. Minden esetben meg kell különböztetnünk, hogy mivel is van dolgunk. És ezt felismerhetjük azon, vagy abból, hogy milyen kihatással van az életünkre. Még volt egy ige szakasz, amit szerettem volna felolvasni, az első Korintusbeliekhez írt levél, 10. fejezetének a 31. versétől a végéig. Most pedig, akár esztek, akár isztok, akár bármi más tesztek, tehát itt minden bele van foglalva, tegyetek mindent Isten dicsőítésére, az ő felmagasztalására. Ne adjatok okot a megbotránkozásra, sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem a gyülekezetnek. Mint ahogy én is, mindenben, mindenkinek igyekszek a kedvében járni azáltal, hogy nem a magam előnyét keresem, hanem a sokakét, hogy meg legyenek mentve. Egy olyan ember, aki Istennek él, mindig mások üdvösségét és megmentését tartja szem előtt. Aki ezt nem tudja megtenni, azzal, amit mond, azzal, amit tesz, azzal, ahogy dönt, annak Isten előtt meg kell méret tettnie magát. Itt az van írva, ne adjatok okot a megpotránkozásra sem a zsidónak, sem a görögöknek, sem az Isten gyülekezetének. Mint ahogyan én is mindenben, mindenkinek igyekszek a kedvében járni azáltal, hogy nem a magam előnyét keresem, hanem a sokakét, hogy meglegyenek mentve. Mindenben újra és újra feltárul egy dolog. Az Istentől kapott, a megtapasztalt, a megélt szeretet. Isten szeretete. És az az ember, aki ezt az isteni szeretetet így megtapasztalta, átélte, megkapta, kénytelen azt továbbadni, vagy megosztani. Ha ezt elfogadják, akkor boldogok vagyunk. Ha nem fogadják el, szomorúak vagy levertek vagyunk. Viszont mégis szeretnénk Isten örömére, az ő tetszésére élni, nem a magunk előnyére fektetni a hangsúlyt, hanem arra, hogy mindenki segítséget kapjon, és hogy senki le ne maradjon az Isten kegyelmétől, és senki meg ne szégyenüljön. Volt még 2-3 ige szakasz, de az idő már is lejárt. És azért akartunk imádkozni, hogy Isten mégis elérje az ő fennhatóságát. Bárhova megyünk, mindenütt nehézségek vannak. Ezek nem csak itt vannak, hanem máshol is éppen úgy. És Isten gyermekeinek a kiáltása egyre erősebb és erősebb lesz. Bár lenne, hogy a hit hozzájáruljon ahhoz, hogy cselekvő képessé tegyen bennünket. Ahogy Branham testvér mondta egyszer, nem csak a szellem kardja az, ami számít, hanem a hit erős keze is, amely képes megfogni és forgatni, használni ezt a kardot. Reméljük és hisszük, hogy ez hamarosan megtörténik. Isten kardját, Isten szavát újra érezhetően kell használni. Létre kell jöjjön az Isten igazságszolgáltatás, az Isteni rend és irányítás, tájékozódás. Az eligazításnak, a rendreutasításnak egyszerűen mindennek oda kell fejlődnie, hogy az Úr jótetszően letekinthessen ránk, és ne haragudjon ránk, hanem megáldhasson bennünket, hogy áldássá válhassunk mások számára. Hadd szívleljük meg a hallottakat, hogy Isten bennünk és általunk érvényesülni tudjon. Ennek azzal kell elkezdődnie, hogy a te szíved és az enyém, a te nyelved és az enyém körül legyen metélve. Hogy mindannyian tisztában legyünk, mérlegeljük, amit mondunk, hogy egyik vagy másik nem jobb és nem is rosszabb. Ami foglalkoztat bennünket, azt szeretnénk, sőt időnként tovább is kell adnunk, de hadd tanuljunk meg mindent az Úr elé vinni. Ő az egyetlen, akinél van megoldás az én és a te problémádra, egyaránt, akinél van megoldás minden problémára. Mert alapvetően az Úr maga az, aki mindenben mindent meg akar és meg is tesz. Mi vagyunk azok, akiket ebben az előnyben akar részesíteni. És amennyiben hinni tudunk, meglátjuk Isten dicsőségét is. De hadd kezdjük el azzal, hogy beszéljünk erről, beszéljük meg ezt a dolgot együtt. Akkor is, ha valaki döntéseket hoz, ezt őszintén mondom. Kívülről nézve akár teljesen egyértelműnek is tűnhetnek a dolgok, és senki sem ismeri a közelebbi viszonyokat, de mindenki ítélkezik, és nem tudja, hogy miről. hadd kíméljük meg magunkat az ítélkezéstől, és várjuk meg, amíg beteljesedik az ég, ami meg van írva, ne ítéljetek idő előtt, amíg nyilvánvalóvá nem válik, vagy nem lesz téve az, ami a szívben el van rejtve. És akkor nem hallomásból fogunk megítélni valamit, hanem örülni fogunk annak, hogy nem ítéltetünk el Isten által. Nem lettünk elítélve Isten által. Ezt a kegyelmet is fel kell ismernünk. Vannak emberek, akik akaratlanul is belekerülnek bizonyos helyzetekbe. Ha sok kérdéseket tennétek fel olyanokhoz, akik nehéz körülményeken mentek keresztül, te akartad ezt? Te döntöttél-e így? Nem, ők szabad utat adnának a lélek felkiáltásának, és azt mondanák, soha de sőbb, soha nem akartam ezt. És mégis megtörténhet, hogy az egyik emberrel így van, a másikkal pedig másképp. Egy dolog azonban bizonyos, akinek a szívébe el lett helyezve az Isten szeretete, annak minden a javára lesz, ha nem is a legjobb javára. De minden összejátszik. Még ha valami halálosat is iszunk, az nem árthat nekünk. Isten kegyelméből, az ő győzelmével és erejével fogunk kikerülni minden helyzetből. Én hamarosan várok valamit Istentől. Hiszen így nem mehetünk tovább, és én hiszem, hogy mindannyian így vagyunk vele. De elő kell készítenünk a terepet az Úrnak. Nekünk fel kell ismernünk, hogy mi áll az ő útjában, és el kell takarítanunk azt. Nem csak szavakkal és jóhiszeműen, hanem úgy, ahogy hallottuk is, a hit cselekedetek nélkül önmagában halott. És itt ülhetünk az íge visszhangja alatt, és kinyithatjuk a tükröt, és beletekinthetünk, és úgy látjuk magunkat, mint egy röntgen felvételen. Aztán becsukjuk magunk előtt a Bibliát, és azonnal elfelejtjük, hogy hogyan is néztünk ki. És csak arra gondolunk, hogy mások hogyan néznek ki. És mit használt akkor a tükörbenézés? Egyáltalán semmit. Nem Isten kegyelméből, teljes szívünkkel és lelkünkkel a rendelkezésére fogjuk bocsátani magunkat, és kérni fogjuk őt, hogy kegyelemből legyen meg az ő akarata. Amen.